Ma is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Október 15-e a Fehér Bot, a vakok és gyengén látók nemzetközi napja. Célja a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és gyengén látók sajátos helyzetére, egyúttal keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való teljesebb értékű beilleszkedésük útját. 2014-ben alakult az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület, amely 2018 óta intenzíven dolgozik egy speciális magyar tannyelvű oktatási központ felépítéséért Székelyudvarhely központjában látássérült gyermekek és fiatalok számára. Jelenleg 7 speciális iskola működik országszerte vak gyermekeknek. Ezekben az oktatás kizárólag román nyelven folyik, holott a vakok és gyengénlátók oktatásának figyelemre méltó hagyománya van Erdélyben, és az anyanyelven való tanulásuk jogát az alkotmány és a vonatkozó törvények is szavatolják. Jelenleg a hazai látássérültek nemzetiségéről, etnikai hovatartozásáról nincsenek hivatalos statisztikai adatok. Ezért becsléssel lehet megállapítani a magyar nemzetiségű látássérült gyerekek számát, ami közel 200 lehet. Maros Hargita és Kovász Nemegye magyar lakosságát véve alapul körülbelül 96 kiskorú látássérülttel lehet számolni. Nem egy iskolát, hanem az egyetlen olyan iskolát akarjuk felépíteni, amely képes lesz kiszolgálni az Erdély szerte élő magyar anyanyelvű látássérült gyerekek és fiatal felnőttek tanulási igényeit. Szeretnénk Maros megyében is minél több érintett családdal felvenni a kapcsolatot, ahogy ezt megtettük Hargita és nagy részt Kovászna megyében. Tudnunk kell a szülők véleményét, fel kell mérnünk, hogy mekkora igény van erre a szolgáltatásra. Nagyon-nagyon fontos lenne, ha rendelkeznénk a Maros megyei látássérültségben érintett családok valamilyen elérhetőségével, a kapcsolatfelvételt mi intézzük. Nem jelent nagy problémát, ha az adatok nem teljesek, gondolom, hogy a hír a munkánkról el fog terjedni. És feltételezzük, hogy az érintett családok közvetlenül vagy közvetetten tartják egymással a kapcsolatot, és hólabdaszerűen eljutunk majd mindenkihez, aki erre igényt tart. Olvasható Máté Zsolt, az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület alelnökének felhívásában. Vele beszélgetünk a továbbiakban itt, a mai műsorban. Tisztelettel köszöntöm a mai napra kész műsorban Máté Zsoltot, az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület alelnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Mennyire különleges ez a nap az Egyesület, illetve hát az Önök számára?
Nem csak az Egyesület, és nem csak nekünk, hanem az egész világon élő látássérült társadalomnak különleges ez a nap. Nekünk is nagyon különleges, mert az elmúlt években nagy, szép és sikeres rendezvényeken vagyunk túl. Idén nem tudtuk megszervezni, illetve nem tudjuk megtartani a járványhelyzet miatt ezt a napot. Készültünk, és kb. Egy heten mondtuk vissza.
Teljes mértékben muszáj volt visszamondani?
Teljes mértékben, mert nem tudtuk vállalni a felelősséget. Több résztvevő lett volna, egy elég nagy rendezvényre számítottunk. Szerveztünk is, polgármesteri hivataltól engedélyt is kaptunk rá, de úgy gondoltuk, hogy biztonságosabb, ha visszalépünk.
Hát igen, gondolom, hogy nem csak ez az egy gond van a gyengénlátók, illetve hát a látássérültek tekintetében idehaza. Úgyhogy menjünk egy picit vissza az időben. 2014 óta létezik az Egyesület székelyudvarhelyi székhellyel. Viszont tisztázunk egy dolgot itt a beszélgetés elején már is, ugyanis létezik ugyebár az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület, de van a Romániai Magyar Nem Látók Egyesülete is. Nos, a kettő fedi egymást, vagy két külön egyesületről van szó?
Nagyon jó, hogy megfeltette ezt a kérdést. A Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület a Romániai Magyar Nem Látók Egyesületéből jött létre. A régi egyesületünk már nem él, a akkori vezetőség közös megegyezéssel félreállt a projektjeinkből, kiállt, kihátrált, és mi folytatjuk a munkát, amit elkezdtünk az előző egyesülettel.
Tehát akkor a korábbi egyesület az 2014-ig létezett, és utána vették át a jogkörét, a szerepét önök?
A korábbi egyesület ez év elejéig létezett, a jogi személyiség megmaradt, a neve változott meg, és a kuratórium, a vezetőség, a célok ugyanazok, a kollégák nagyrészt ugyanazok, a régi egyesületnek a vezetősége és a kuratóriuma nem kívánta folytatni ezt a munkát többet, megértettük, és tovább visszük az egyesületet. Tehát a jogi személyiség megmaradt, a neve változott meg.
Mik a legfőbb gondjai a gyengén látóknak, illetve a vakoknak Romániában? És elsősorban itt egy picit azért etnikai térre is terelném a gondolatmenetet, mert hogy ha jól értettem, akkor ennek van egy külön oldala.
Köszönöm a kérdést. Egyesületünknek legfőbb célkitűzése és égető problémája több mint, hát idén 100 éve szűnt meg a lehetősége a magyar ajkú látássérült gyermekeknek magyar anyanyelven tanulni. 7 speciális iskola van Romániában, ahol látássérültek tanulhatnak, de kizárólag román nyelven. És 2018-tól dolgozunk nagyon intenzíven egy iskola alapításon, egy oktatási rendszer felépítésén és fenntartásán, és statisztikai adatokat készítettünk, tanulmányokat készítettünk, és hál' Istennek támogatót is találtunk, és erős lobby tevékenységet folytattunk, hogy az megvalósulhasson. Ezen kívül sokáig nem foglalkoztunk a felnőtt látássérült társadalommal. Idéntől, ha jó Isten megsegít, akkor ezt a projektet is fel fogjuk karolni. Szeretnénk egy elemi rehabilitációs központot létrehozni a felnőtt látássérülteknek, akik nem úgy születtek, hanem később életük során vesztették el a látásukat, mert Romániában nincs rehabilitációs központ.
Ez érdekes, amit mondott, mert hogy a magyar ajkú látássérültek és vakok oktatásának azért történelmi hagyománya van. Sajnos, hogy ide jutott ez az ágazat, mert hogy még a múlt század elejétől voltak konkrét megvalósítások ezen a területen. Miért sorvadt el ez az oktatási forma?
Ki kell emelni, hogy az 1900-ban beindult kolozsvári vakok iskolája 2-3 éven belül világhírű lett. Rengeteg kutatás, tudományos könyvek, előadások, tehát egy fantasztikus munkát tettek le. 1900. október 10-én indult el 10 vak gyermekkel az első osztály Kolozsváron, és szeretném az akkori alapszabály, az iskolának az alapszabályából az első mondatot elolvasni. Ezt Facsina Géza, akkori igazgató úr írta le. A Kolozsvári Vakok Intézete nem menház, ahol a szerencsétleneket eltartásáról történő gondoskodás, hanem iskola, ahol a vakgyermekek rendes elemi iskolai nevelésben részesülnek. És azt hiszem, hogy nagyon jól megfogalmazta Facsina úr akkor, hogy mit szeretnénk most mi nagyjából. itt a rezsimváltást követően az első világháború után megszűnt a jogi személyisége. Az első világháború után próbáltak visszaállítani az iskolának a funkciát, nem sikerült, és az 50-es években teljesen eltűnt a vagyon az iskolának, egy jelentős vagyonról van szó, ingatlan vagyon, ingóság, és azóta nem létezik magyar oktatása, nincs magyar oktatása a magyar ajkú látássérült gyermekeknek a mániára.
Eddig, csak hogy 2018-tól megindult az a folyamat, amelyről röviden már szót ejtett. Nem lesz könnyű ennek a megvalósítása. Egyrészt azért, mert nagyon sok követ kell megmozgatni idézőjelbetével, másrészt pedig óriási költségeket von maga után, de hát a nemes cél érdekében gondolom, hogy megéri. Igaz? Hogy áll? Milyen állapotban van ez az oktatási intézmény létrehozási projekt?
Jelen állapotban egy megfelelő ingatlan előtárgyalásainál, megvételnek az előtárgyalásainál tartunk, itt Székely udvarhelyen. A támogatónk, főtámogatónk a magyar állam, és hál' Istennek eddig a törekvéseinket semmi sem gátolta igazából. Az idő, ami nagyon sürget, mert nagy az igény az iskolára, kapcsolatban vagyunk közel 100 olyan családdal, ahol érintett gyermekek vannak. Statisztikák szerint csak Székelyföldön közel 200 iskolaköteles gyerek lenne. Ebből 13-14 jár a kolozsvári iskolába, többiek normál oktatásra próbálnak megragadni, megkapaszkodni, ez általában sikertelen, úgyhogy eléggé elszomorító a helyzet.
Mint egy 100 gyerek érintett gyerekről tudnak, viszont a számuk erdészerte valószínűleg, hogy jóval nagyobb. Eddig történt felmérés Hargita és Kovászna megyében, de közzétettek egy olyan szándékot is, és talán jelentkezőket is várnak, hogy Maros megyét is lefedjék ebből a szempontból. Miért nem készült eddig egy konkrét nyilvántartás ilyen gondokkal küzdő gyerekekről, családokról, hogyha ennyivel több valószínűleg a számuk, mint amiről önök tudnak?
Nincs szándékomban minősíteni egyetlen állami intézményt sem. A statisztikai adatokhoz is csak nagyon nehezen tudtunk hozzájutni, és ezek csak statisztikai adatok, tehát név és mindenféle egyéb nélkül, mert amikor kértünk az állami intézményektől, a gyermekvédelemtől például adatokat, akkor ők az adatvédelmi törvényre hivatkozva megtagadtak mindenféle együttműködést. Azok az adatok, amik nekünk megvannak, azok nagy részt úgy kerültek hozzánk, hogy elmentünk, megkerestük, beszélgettünk és megkérdeztük, hogy adatait elkérhetjük-e. Tehát ezek mind beleegyezéses alapon vannak nálunk. Ami jó hír, hogy terjed a hírünk, és nagyon sok megkeresés van. Nagyon sok szülő, pedagógus keres meg, vagy Facebookon, vagy telefonon, és kérdi, hogy tart az ügy, mert meg nagy szükség lenne egy ilyen iskolára, hogy nem szeretnék Kolozsvárra adni, nem szeretnék máshova vinni a gyermekét, bentlakásos intézményt szeretnénk, tehát itt lehetnének a gyermekek is, sőt, biztosítanánk, hogy egy szülő lakjon a gyermekével a bentlakásba. Úgyhogy az igény nagyon nagy, az idő sürget, és amilyen gyorsan csak tudunk, dolgozunk.
Na most az előrevetített költségek mintegy 5 millió euróra rúgnak. Valószínűleg, hogy ahogy telik az idő, ennek az összegnek a mértéke nőni fog. Említette azt, hogy meg lenne rá az ingatlan is, csak hogy egy ilyen különleges oktatási formára nagyon nagy hátsó infrastruktúra is szükségeltetik. Tehát az maga, hogy bent lakás lesz, hogy épület megvan, azzal még távolról sincs megoldva a helyzet. Tehát ilyen tekintetben milyen különleges felszerelésre van szükség, és honnan tudják ezeket majd beszerezni?
Rögtön válaszolok a kérdésre. Van még egy szempont, ami nagyon érzékenyen érint bennünket. Romániában jelenleg nincs tiflopedagógus képzés, tehát speciálisan a látássérültekre vagy a vakokra specializálott gyógypedagógiai képzés. És jelenleg van egy kolléginánk Magyarországon, a Bárci Gusztáv Egyetemen, ez az ELTE-hez tartozik, ahol ezt a képzést megkapja, és gyakorlatozni tud a budapesti lakók iskolájába. Stratégiai partnerségünk van a Magyarországi Vakok Intézetével, Magyarországi Budapesti Vakok Iskolájával, a Bábesbolyaival, és mindenféle olyan intézménnyel, ahonnan szaksegítséget kaphatunk. Igyekszünk kiképeztetni és ösztöndíjakat szerezni jövendőbeli kollégáknak, mert nagyon-nagyon fontosnak tartjuk az oktatás minőségét. Tehát nem szeretnénk keresztül tolni a látássérült gyerekeket az iskolai rendszeren, hanem azt szeretnénk, hogy vagy egy szakmával jöjjön ki, vagy ha tovább tanul, akkor érettségizzen, akár egy ügyvéd, akár egy informatikus is válhat belőle, és igyekszünk pótolni ezt a hiányt. Az eszközök, mivel speciálisak, és a piac kicsi, ugye, nagyon magas áron lehet beszerezni őket. Még egy mondat, most járt le egy eseményünk, Székelyudvarhelyen egy adománygyűjtő esemény, ahol jelentkeztünk mi is egy projekttel, ez volt a FUS neki, és hál' Istennek a támogatóink és a nagyköveteink által összegyűjtött pénz meghaladja a célösszeget, amit szerettünk volna. Ez 37 ezer legyűlt össze, és ebből szeretnénk venni 3 speciális brájírógépet. És igen, drágák. Egy ilyen brájírógép $2,100.
Hát ez nem kis össze. 3-mal meg tudnák oldani a kezdeti nehézségeket?
Nem tudnák megoldani, viszont van 3 olyan kisdiák, akiknek vagy most kezdték az iskolát, vagy első osztályosok, második osztályosok, és szeretnénk odaadni nekik ezeket a gépeket. Ez olyan gép, hogy a pedagógus nem kell megtanulja a Braille ABC-t, hanem amit a gyermek, a látássérült gyermek beír brájírással, van egy monitor a gépen, és normál írással látszik, sőt, ezt a fájlt le lehet menteni, el lehet küldeni e-mailbe, sőt, a gép még beszélni is tud. Úgyhogy tanítónéni nem kell tudjon brájul, hanem látja, hogy a gyerek mit ír, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a gyermekek helyesen tanuljanak megírni, még akkor is, hogyha látássérültek, és ez az eszközzel könnyű lesz a látássérült gyermeknek is, és a tanítónének is.
Na most arról is olvastam, hogy vannak ilyen speciális kütyük, mert hogy így nevezzük a köznyelben manapság ezeket az okostelefonokat, meg különböző digitális szerkentjüket, amelyekkel valamelyest segíteni lehet ezeken a fiatalokon. Tényleg léteznek ilyen készülékek?
Tényleg léteznek ilyen készülékek. Nem szeretnék reklámot csinálni. Az almás készülékek, ami van az alma, azok gyárilag annyira jól fel vannak szerelve, hogy vannak beszélő motorok, vannak segédprogramok, vannak képernyőolvasók gyárilag rajta, és nagyon-nagyon közkedvelt a látássérültek között. Mind a telefon, mind az iPhone, mind a laptop és a számítógép. Vannak a Windows alapú számítógépeknek is, van a JAWS, meg vannak egyéb segédprogramok, amelyik beszél. Tehát ami a képernyőn megjelenik, hogyha az nem fénykép, vagy nem PDF, vagy nem egy olvashatatlan valami, akkor a számítógép elolvassa, hogy mi van a képernyőn.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Máté Zsolt, a folytatásban szélesítsük a kört, mert eddig a fiatalokról, a jövő generációjáról beszéltünk, de gondolom, hogy az Egyesület azért a felnőttek, az idősebb látássérültek vakok gondjaival is foglalkozik. Mennyiben tudnak rajtuk segíteni, milyen konkrét irányvonalat tudnak nekik biztosítani, olyan tekintetben, mert hogy erről is rengeteget hallunk, hogy teljes értékű tagjai legyenek a társadalomnak.
Szeretnék mondani két példát, ami az Egyesület, hát nem mondom, hogy eredménye, hanem munkája. Az egyik kuratóriumú tagunk, most tagunkat most vették föl a kolozsvári református teológiára, elsőnek jutott be 994-jel, egy roppant intelligens, egy brilliáns memóriával rendelkező látássérült fiatalemberről van szó, akinek nagyon-nagyon szép tanulmányi eredményei vannak, és nagyon örvendünk neki, és nagyon büszkék vagyunk. Viszont ennek volt egy óriási ára a családja részéről, az édesanyja első osztálytól érettségig ott ült vele apadba az iskolába. Minden nap, minden órán. Ugye ezt nem tudja minden szülő vállalni. Van egy másik történetünk, van egy fiatalember, aki felnőtt korában veszítette el a látását, és 7 éven keresztül nem mozdult ki otthonról, nem tudott se közlekedni, igazából nem tudta, hogy hány ujja van a kezén, és a volt osztálytársai megfogták, elhozták hozzánk, adtunk neki egy iPhone-t, és egy hónap után felhívott, hogy eltévedt kint az utcán. És mi annyira örventünk neki, hogy ő eltévedt, és jelenleg barátnője van, családot akar alapítani, összeköltözött a barátnőjével, és beindult az életem.
Ezek a pozitív példák, de gondolom, hogy jó néhány negatív is van, és lehet, nem akarok ünneprontó lenni, de valószínűleg, hogy azok vannak többségben, nem?
Igen, az a helyzet, hogy negatív példákat nem szeretnék mondani, csak egy pár érzékletes dolgot. Jelenleg Romániában a látássérült réteg, a látássérültséggel, mint fogyatékkal élő réteg kapja a legtöbb juttatást az államtól. Ami azt jelenti, hogy nincs rákényszerítve arra, hogy bármit is csináljon, nincs rákényszerítve, hogy kimozduljon, nincs rákényszerítve, hogy részt vegyen a társadalomban, és sajnos, főleg az idősebbek, ugye régen voltak ezek a védett szakmák, mint a keszekötés, vagy a seprűkötés, vagy amiből lehetett egy kis pénzt még a speciális nyugdíj mellé keresni. Jelenleg nincsenek ezek a védett szakmák, megszűntek, és azt látjuk, hogy a látássérült felnőtt társadalom nagyon-nagyon passzívan, visszahúzódóan él. Itt Udvarhelyen, Székelyudvarhelyen ismerünk több mint 10 látássérült felnőttet. Egyet sem szoktunk látni, se fehérbottal közlekedni, se sem. Nem mozdulnak ki. Tehát nincs miért, a pénz bejön, és vegetálnak.
Ez elég megdöbbentő, amit mond, de biztos, hogy így van. Egyéb iránt a korábbi kisipari szövetkezeti hálózatban voltak azok a szakmák, ahol még plusz pénzt lehetett keresni, csak hogy a kisipari szövetkezeti hálózat is a csőd szélére jutott. Ez sajnos így van. Egyéb iránt meglepő az, amit mondott, hogy ennyire támogatnak ma vannak a román állam által ebbe a kategóriába tartozó emberek, és valóban nagyon ritkán, vagy talán egyáltalán nem is látunk az utcán fehér bottal közlekedő látássérültet, hogy ne is beszéljek arról, hogy esetleg vakvezető kutyával járok kellő embereket. Egyéb iránt erre itt Romániában van lehetőség? Van kutyakiképzés a látássérültek vakoknak a boldogulása megsegítése érdekében?
Sajnos nemleges választ kell adjak erre a kérdésre, és nincsen kutyakiképzés, nincsen speciális oktatás az ebeknek. A távoli terveink között szerepel az, hogy szeretnénk egy ilyen kutyakiskolát is majd működtetni, de addig, ameddig a gyerekeken nem tudunk segíteni, addig, ameddig 3-4 naponta hívnak fel a szülők, hogy hogy álltok, mert aznám a gyereket, addig természetesen nem tudunk ezzel foglalkozni, de terveink között szerepel ez is. Szeretnék még egy jó hírt mondani, elárulom a hallgatóknak, hogy 15-én fogjuk bejelenteni, hogy hozzáférést kaptunk a Magyarországi Magyar Vakok Országos Szövetségétől, hogy használhassuk az országos hangos könyvtárukat. Ehhez csak egy applikációt kell majd letölteni, és jogosultságot lehet kapni az Egyesületünktől. Minden romániai látássérültnek, és lehet hallgatni, vagy vakosan mondva lehet olvasni majd a könyveket. Teljesen ingyen, hozzá lehet majd férni, egy applikáció kérdése az egész. Ezt a kollégámnak sikerült kijárnia, lobby tevékenységgel, kéréssel, ismerettséggel. Itt több tízezer könyvről van szó, óriási könyvtárról.
Ez annak a jelentős, ha jól olvasom, akkor mint egy 2,2 milliárd forintos támogatásnak a része, amely a magyar állam irányából érkezik.
Így van.
Tehát nem kizárólag csak az oktatási központra kapnak támogatást.
Ezt a támogatást nem mi kaptuk, hanem a Magyarországi Vakok Intézete. Ők tudták megoldani a applikáción keresztül, de a jogosultságot megkaptuk mi is teljesen minden tőlük.
Arról már beszéltünk, hogy visszahúzódóak az érintettek, legalábbis javarészt, vannak pozitív példák is, sőt, addig elmenően, hogy ha minden igaz, ezt öntől tudom, hogy paralimpiai bajnokuk is van az Egyesület keretében, ami igazán dicséretre méltó. Viszont ezt is olvasom, hogy az egyelőre alacsony számú nyilvántartásban nem nagyon szerepelnek értelmiségiek. Miért?
Vissza kell térjek nyilvánvalóan az oktatási ügyhöz. Ugye van egy érintett család, van egy gyermek, és el kell döntse, hogy elviszi, elküldi Kolozsvárra, vagy Bukarestbe, vagy még Temesvárra, ahol vannak speciális iskolák látássérülteknek, vagy otthon a faluba, kisvárosba, városba megpróbálja a normál oktatást. Na most nem fogom minősíteni a látássérült speciális iskolákat, de tudom, hogy a tanítónéni, ha találkozik egy látássérült gyerekkel, nincs erre kiképezve, az egész oktatási rendszer nincs erre felkészülve, ő sincs erre felkészülve, baj, nyűg, nem tudja a Braille ABC-t, volt olyan tanítónéni, oda tette rajzolni a gyereket, próbálják átnyomni, átpasszírozni a gyereket első, második, harmadikba, jönnek a tanárbácsik, tanárnénik, ők még annyira se foglalkoznak a gyerekkel, és a gyerek kimarad. Tehát az iskola elhagyók száma, vagy aránya, hát olyan 80% körül van. Olyanról is tudunk, hogy papíron jár iskolába, és életében nem volt az épületben. Úgyhogy elég mostohán bánik velük a statisztika, meg elég sok intézmény. Van olyan diákunk, aki lesz az egyik Braille írógép, aki 10 éves és csak most sikerült betenni az iskolába, úgyhogy elmentünk, és elolvastuk a törvényeket, és elmondtuk, hogy ebből per lesz, ha nem akarják bevenni, mert többször visszautasították a normál iskolába látásérült gyereket. Egy roppant intelligens és egy nagyon-nagyon jó memóriával rendelkező srácról van szó. És egyesületünk egyik kolléginája, aki tiflopedagógus, ott van mellette, ott van a tanítónéni mellett, és együtt tanulnak hárman. És szeretnénk, hogyha ez a kollégina majd utazótanár lenne, hogy ne csak ott, abban az iskolában segítse a pedagógust, hanem egész Hargita megyébe, és egyik nap itt, másik nap ott, attól függ, hogy milyen problémáról van szó. Tehát, hogy miért nincs értelmiségi? Azért, mert olyan az oktatási rendszer, amilyen. És ezen szeretnénk mi változtatni.
Nem lesz könnyű dolguk, de ahogy így hallom, és kisugárzik a nyilatkozataiból, nem adják fel egy könnyen. Egyéb iránt szocializálódási szándékkal, ugyebár arról beszélt ön az interjú elején, hogy hát ez az idei különleges év a rendezvényeiknek is betett. Ennek ellenére augusztusban azért, ha csökkentett létszámmal, és különleges körülmények között csak részt vettek a Hargita keresztjén táborban a gyengénlátó és vak gyerekek, akik bizonyítottak, hogy milyen ügyesek, olyannyira, hogy az a szándék is felmerült, hogy esetleg a produkciójukkal turnéra indulnak. Lépjünk vissza néhány hónapot az időben, és a tábornak a programjáról is kérném, hogy számoljon be, illetve hát magának a turnénak a szándékáról. Mennyire valós ez jelen pillanatban?
A terv szinten megvan természetesen a turné. Egy érdekes példát szeretnék mondani. Az Újszövetségben Jézus Krisztus 6-szor találkozott látássérültekkel, vakokkal, és a vakok mind a 6 esetben egyetlen egy dolgot csináltak, kiabáltak. És ha nem kiabált volna, akkor senki nem látta volna. Illetve aki nem kiabál, és nem mondja el, hogy baja van, azon nem lehet segíteni. És a turné nagy részt egy bemutatkozás, egy beszámolás a problémákról, egy kiabálás idézőjelben lett volna, és lesz. Vannak nagyon tehetséges kisrácok, kislányok, nagyobb lányok, ügyesen tudnak verset mondani, gyönyörű hangjuk van, jó hallásuk van, szépen tudnak zenélni, úgyhogy a táborban sikerült egy félórás műsort összehozni 3 nap alatt. Rengeteget tanultunk, fantasztikus élmény volt. Imádták a gyerekek, azon kívül sokat játszottunk, úgy fáradtak el, hogy nem is vettük észre, és nem is vették észre, és roppant büszkén adták elő az utolsó nap, egy 60-70 lélekszámú közönség előtt, amit tanultak. 15-ére is, október 15-ére szerettünk volna egy szabadtéri előadást egy nagyobb közönség előtt, ugyanezt a műsort kisebb változtatásokkal előadni, sajnos nem jött össze a pandémia miatt. De igazából egy látássérült gyermek nem különbözik. Azon kívül, hogy nem lát, nem különbözik egy normál gyerektől, pont olyan vakmerőek sajnos időnként, pont hogy másznak, pont hogy ugrálnak, bicikliznek, az egyik kisrácnak póni vannak, kutyái vannak, ő gondozza, ő eteti, fát vág. Tehát egyetlen egy dolgot érdemelnek tőlünk, hogy segítsük őket.
Nos, akkor a beszélgetés végén egy sajátos kérdést tennék fel, amely önre vonatkozik, mert hogy öntől tudom azt, hogy közvetlenül nem érintett a látássérültség területén. Na már most egy egészséges, jól látó ember mennyire tudja átérezni az ilyen gondokkal küszködőknek esetleg lelki traumáját is, illetve boldogulási nehézségeit, és miként tud mögé állni az ilyen embereknek abban a tekintetben, hogy minél jobban tudjon boldogulni a társadalomban és a mindennapi életben.
Igen, én nem vagyok érintett, nem vagyok látássérült munkatársa vagyok az egyesületnek. Hogy lehet ezt csinálni, ezt a munkát? Szerintem kell egyfajta érzékenység ehhez, ugyanakkor, hogyha valaki túlérzékeny, akkor nem elég racionális, és nem tud gyors és jó döntéseket hozni. Nagyon remélem, hogy bennem megvan ez is, és az is megvan, tehát mind a két része, hogy átérzem, látom, tudom, és nagyon gyorsan ki tudjuk gondolni együtt, mert csapatban dolgozunk, hogy adott esetben kinek, hogy tudunk a leghatékonyabban segíteni. Erős lobby tevékenységet folytatunk, és a túlérzelgősség szerintem ebbe a munkából hátrány. Nem tudom, remélem, hogy mind a kettő megvan benne.
Utolsó dolog, amiről majdnem elfeledkeztem, de szerencsére, hogy idejében észbe kaptam, arra kérem önt, hogy ismertesse azt, hogy miképpen lehet önöket elérni, merem remélni, hogy széles körben lesz megfelelő hatása ennek a beszélgetésnek, és amint arról már érintőlegesen szót ejtett, az érdeklődés nagy lenne az egyesület tevékenysége iránt, tehát ha valaki most kapja fel a fejét, és esetleg önök létezéséről nem tudott, az hogyan tud kapcsolatba lépni önökkel?
Van egy weboldalunk, aminek a címe a www.erdélyivakiskola.org, és megtalál minket a Facebookon is, az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület cím alatt, és a weboldalon is, és a Facebook oldalon is vannak telefonos elérhetőségek, e-mailes elérhetőségek, mondanék egy e-mail címet is, office.erdélyivakiskola.org. Elég könnyen ránk lehet találni, és az érintettek is, akár felnőtt érintettek, akár családok, ahol érintett gyermek van, keressenek meg, ha szükségük van segítségre, és megpróbálunk mindent.
Úgy legyen, és köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Hát az elmondottak alapján, illetve a jelenlegi helyzetben az október 15-e megünneplése az visszafogottan lehetséges talán, de hát kitartást és sok sikert a további munkájukban, legyen meg minél hamarabb az az oktatási központ. Tisztelt Máté Zsolt, köszönöm szépen önnek a
beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.
Választ ki a szívedben.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez volt mára a Naprakész műsor október 15-én a Fehér Bot, a Vakok és Gyengén Látok nemzetközi napján, amikor is vendégünk a Naprakész műsorban Máté Zsolt, az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület alelnöke volt, akivel a fiatal látássérültek és vakok oktatásának perspektíváiról, az ezzel a gonddal, betegséggel szenvedők mindennapjairól, illetve hát boldogulási lehetőségeikről beszélgettünk. Hamarosan Szép Zoltán érkezik egy újabb, friss hírcsomaggal, amelyet a 18 órakor kezdődő mai utolsó híradóban önökkel is megoszt majd. Én további kellemes napot, szép estét, minden jót kívánok önöknek. Kis Csaba vagyok. Viszont hallásra!